Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. AI és Ómagyar Mária síralom. Bizony, a két dolog lehetséges logikai-matematikai kapcsolatát is vizsgáljuk a következő fél órában. Mindezek előtt gazdaság. Elmondjuk, mi a helyzet az európai iparral.
Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Csekély mértékű, de stabil növekedést mutat az euróövezeti, valamint az uniós ipari termelés. Az Eurostat friss adatai szerint tavaly novemberben éves összehasonlításban 2,2-2,5%-os volt a bővülés. A magyar ipar legjelentősebb külpiaci partnere, a német ipar már harmadik hónapja mutat növekedést, novemberben 1,1%-kal bővült a teljesítménye. A hazai ipari termelés viszont továbbra sem tudja megtörni a 3,5 éve tartó csökkenő tendenciát. Novemberben éves szinten 5,4%-os visszaesést mért a KSH, havi szinten pedig 2%-os csökkenést mutat. Nagy Jánossal, az Erste makrogazdasági elemzőjével Péli Nagy Kata beszélgetett.
2024 februárjától kezdve némi amplitúdókkal, de folyamatosan csökken, tehát az elmúlt két évben folyamatosan csökken az ipari termelés. Milyen a régiós változás, illetve az ágazati változás? Az Eurostat által kiadott hasonló ipari termelési adatok hogyan alakultak, és ez nekünk csak annyiban érdekes, hogy az ipar majdnem háromnegyedét, több mint 60%-át a külföldi értékesítés teszi ki. Tehát nem mindegy, hogy a legnagyobb partnereink hogyan alakulnak. Milyen összefüggést látsz?
Igen, így van. Sőt, én még kiebb terjeszteném egészen 2022 második felétől, tehát most már az ugye 3,5 éve csökken szintben az ipari termelés. Kisebb-nagyobb bukkanókkal, de alapvetően fokozatosan lefelé haladunk. És ez alapvetően párhuzamosan történik a német ipari termeléssel, tehát ez az elsődleges külpiaci szempont, ami elég kedvezőtlen, főleg a pandémia előtti időszakhoz viszonyítva. Abban a tekintetben okozott csalódást a novemberi adat, hogy például a német számokban azért itt szeptember, október, novemberben is azért volt havi alapon javulás, egy kimondottan, bár egyszeri tényezőköz kötöttem, de kimondottan erős novemberi rendelésállomány adat érkezett Németországból. De azt gondolom, hogy voltak már pozitív jelek az úgynevezett ilyen kérdőíves felmérésekben, illetve az előző hónapok adataiban, nem beszélve arról, hogy ugye sajtóinformációk szerint október vége óta a debreceni BMW gyár is élesbe fordult, azaz megindult a tényleges termelés, nem csak a próbagyártás. Voltak pozitív jelek, de összességében sajnos ezek nem igazolódtak be, és egy elég jelentős, ez a 2%-os havi visszaesés, ez egy elég jelentős csökkenés. Látva a most jött eurózónás, illetve többi EU-s ország adatait, megint csak egy kicsit ellentmond a nagy képnek, az eurózónában több mint 0,5%-kal nőttek havi alapon az ipari kibocsátások, így az országonként, az átlagosan. A régióban is azt lehet mondani, hogy Szlovákia például, ami nagyon hasonló iparszerkezettel, járműiparra építve működik, illetve Csehországban is havi alapon itt az elmúlt hónapok átlagában azért pozitív számokat látunk. Némileg kilóg vagy kicsit kellemetlen, mondom így a fundamentumok mellett, hogy ezzel nem tud lépést tartani a hazai termelés egyelőre.
Hát, hogyha azt mondod, hogy hasonló ipari szerkezettel rendelkezik az imént említett két ország, mint mi, feldolgozóipar, azon belül is ugye a járműgyártás az, ami a nagyját, majdnem 25%-át kiteszi a feldolgozóipar ipari termelésnek. Ha nem szerkezeti, akkor mi lehet a probléma?
Az akkumulátorgyártás az, ami egy kicsit mondjuk úgy, hogy hungarikum, vagy hogy erre egy nagyon komoly kapacitások épültek föl itthon, és a részletes adatok, amit ma megjelentek, azok azt jelzik, hogy továbbra is a korábbi csúcsának nagyjából olyan 70%-án mozog a hazai akkumulátor gyártáshoz leginkább köthető úgynevezett ilyen villamos berendezések gyártása alág, feldolgozóipari alág. Tehát ebből a szempontból ez egy magyar specifikum, hogy ez nem működik. Ez az, amiben kilógunk, összetételhatás is lehet ebben. Tehát például az, hogy a környező országokban gyártott autókra nagyobb a kereslet mostanában. Tehát azért ezt látjuk. A Suzuki-nak például európai szinten 2 számjegyű mértékben estek vissza, 2025-ben az eladásai, a Mercedes, illetve az Audi sem tartozik a zászlós hajók közé európai szinten, tehát ez ilyen összetétel hatásra érdemes ebben a tekintetben gondolni. Amit még kiemelnék, az az, hogy sajnos egyelőre ez nem csak a járműipar, meg az akkumulátorgyártás az, amilyen szempontból nem mutat kimondottan kedvező jeleket, hanem úgy összességében a feldolgozóipar, tehát amihez abszolút, mondjuk azt mondom, nem kötődik vegyipar. Van több olyan szegmens, ami gyógyszergyártás például, ami kimondottan várakozáson alul teljesít az idei évben, összefüggésben a viszonylag gyenge Európa és azon belül rá számunkra leginkább fontos német konjunktúrával. Az összkép szempontjából szerintem még ez a ilyen kiterjedtebb kép, hogy lássunk túl a járműiparon, illetve az akkumulátorgyártáson is fontos, de a magyar specifikumot inkább ez az aksigyártás az, ami adja ebből a tekintetben.
Na azért van olyan ágazat, amelyik jól teljesített. A feldolgozóipari termelés 13%-át adja a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása. Ezek 7%-kal meghaladták az egy évvel korábbi 24-es novemberi szintet. Kiegyensúlyozni a többi ágazat csökkenését nem tudta, de hát érdemes-e esetleg ebbe az ágazatba többet befektetni, vagy valamilyen szinten ezt a szerkezetet jó felé billenteni, mármint az ipari szerkezetet?
A magyar ipar szerkezetben egyrészt a hozzáadott érték tekintetében is van egy ilyen fordított összefüggés, tehát hogy minél alacsonyabb hozzáadott értékű ágazatok adják a legnagyobb hányadát a hazai ipari termelésnek, tehát érdemes lenne mindenképpen a magasabb hozzáadott érték felé elindulni, ilyen a gyógyszergyártást mondanám ebből a szempontból, ami kifejezetten kedvező lenne, ha ebben épülnének ki nagyobb kapacitások, vagy a különleges, vagy egyedi bútorgyártás, óraműgyártás, ezek azok, amik ilyen kimondottan nagy hozzáadott értékűek, és a magasabb hozzáadott érték az magasabb bérszínvonalat is tud magával vonni. Az elektronikai iparról azt kell elmondani, hogy volt tavalyi év vége felé, illetve idén nyáron egy-egy nagyobb egyedi megrendelés, ami nagyon megdobta a termelés szintjét, de összességében ott is az elmúlt két hónap azért az havi alapon és összességében az több mint 10%-os visszaesést hozott, tehát a rövid távú dinamika az összességében ott sem kedvező. Én azt mondom, teljesen általános gyakorlatilag a kép, nehéz lenne rámutatni egy olyan szegmensre most a hazai iparon belül. Sajnos még 2025 végi adatok is ezt jelzik, hogy ami kifejezetten a fényt jelenteni az alagút végén. Nagyon bízunk továbbra is a beruházások elindulásával, itt főleg a BMW gyár jelenthet egy szabad szemmel és jól látható faktort, ami kedvezőbb számokat hozhat, de összességében azt látni kell, hogy nem állt meg még a többi szegmensnek a csökkenése, mérséklődése. Tehát ez az, ami a nettó hatást azért eléggé bekorlátozza előre tekintve. Nem egy ilyen egyértelmű fölfelé ívelő pályáról beszélünk, hanem egy pozitív jelekkel megküzdelt stagnálásról.
Hát az biztos, hogy a mostani szerkezetet, ipar szerkezetet egyik pillanatról a másikra ugye nem lehet megváltoztatni, még hogyha módosítani is kell a főbb irányokon.
Így van, ez hosszú évek, évtizedes történet, amíg változás történik, az hogy minél később kezdődik el, annál később tud végbe menni ez a kedvező elmozdulás, ez a kérdés, hogy ezt mikor és miként fogják megvalósítani.
Az egyes régiókban hogyan alakult az ipari termelés? Ebben van-e elmozdulás a hagyományosan jól teljesítő régiók és a lemaradó régiók közötti viszonyban?
Összességében itt is a nagy kapacitások azok, amik meghatározóak. Értem az alatt a nagy autógyárakat, illetve ahhoz kötődő ilyen jelentősebb beszállítás. Én most itt inkább megyei szintű adatokat látok, amiket szoktam figyelni, például itt a Hajdú-Biharnak a felfutása, ahol ott ugye most jelentős kapacitások épülnek, illetve létnek a termelésbe, az abszolút megfigyelhető volt az elmúlt hónapokban, hogy ott van egy ilyen elmozdulás fölfelé. Ezzel párhuzamosan szintén egyébként Komárom-Esztergom megye is ilyen volt, de látni kell, hogy mondjuk azt mondom, hogy ezeknél is volt egy-egy jó hónap, aztán egy-egy gyengébb, és nagyjából ez a cikk-cakk az, ami jellemzi a termelést, de például az akkumulátorgyártáshoz köthető nagyreményű iváncsai akkumulátorgyárnak alapvetően nem nagyon látszik a hozzáadott értéke a Fejér megyei adatokon, tehát ilyen szempontból mondom azt, hogy nagyon vegyes a kép, és nagyon limitált a növekedési lehetőség az új exportkapacitások kiépülésének fényében, mert közben többi része az megy össze a kibocsátásnak, és ez teszi nehézé az előrejelzést itt a modellemzői fronton is, elég jelentős eltéréseket adhat a modellemzői előrejelzésekben is.
Az elmúlt percekben Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallották.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Ó Magyar Mária síralom, adattovábbítás, robotok kommunikációja. Elsőre meredeknek tűnik, de van összefüggés közöttük. A hajdúböszörményi Szili Kft. Tulajdonosa a szótagok jellé alakításában látja a pontosabb, tömörítettebb és végeredményben energiát megtakarító robotok egymás közötti és robotok emberek közötti kommunikációját. De nem csak a szótagok, hanem azok ritmusa is hozzájárul ehhez. Ez ma még csak elsősorban elmélet, előbb-utóbb azonban gyakorlati alkalmazásokban is segíthet, mondta Elmező Tibor Sándor. M. Szűcs Péter interjúja.
Hogy kerül ebbe a témakörbe az Ó Magyar Mária síralom? Kezdjük ezzel.
Egy évvel ezelőtt kínai tudósok kértek fel, hogy írjak és vegyek részt egy konferencián Kínában. Személyes részvételem nem sikerült, de megírtam a tanulmányt, amelynek az a címe, hogy hogyan kommunikálnak a robotok fénysebességgel. És erre a konferencia titkársága és csapata rácsapott, hiszen Kínában nagyon sok robot születik és készül, és ugye azokkal kommunikálni kell az embernek. Ki kell nyerni a robotból információt, amikor elvégezte a munkát. De a munkára serkenteni a robotot, megint emberi kommunikáció kell, tehát valahogy csomagolni kell a nyelvet. És a nyelv csomagolásához én egy új módszert találtam ki, egy új paradigmát, kódoltam a szótagokat. Tehát nem a tömörített hangzó anyag utazik a csatornán, hanem kód utazik, és ez rendkívül megváltoztatja a helyzetet.
Körülbelül azt kell elképzelnem, minthogyha a bináris számrendszerben az 1 és 0-ához hozzárendelek bizonyos szótagokat, és akkor vagy van szótag, vagy nincs, és ugye sokféle szótag lehet. Kicsit ezt így kell elképzelnem?
Tökéletesen így kell elképzelni. Tulajdonképpen az Ó Magyar Mária síralom az egy állatorvosi ló, hiszen azon próbáljuk ki, hogy működik a rendszerünk. 800 évvel ezelőtt született, és ugye nem befolyásolja a mai nyelvi zaj, ahogy ma beszélünk. És én meg tudom magyarázni a kérdéseket, amit az elmúlt 100 évben felmerült az Ó Magyar Mária síralom és annak latin verziójával, a felfedezésével kapcsolatban, akkor előre tudok jutni a nyelv megértéséhez. És ezért foglaltam össze a konferencián a nyelv születésétől kezdve, mind a mai napig, a forradalmi mérföldköveket, hogy hogyan alakult ki az a helyzet, hogy most már nem csak ember és ember kommunikál egymással, hanem gép és gép kommunikál egymással, illetve ember és gép, vagy gép és ember kommunikál egymással.
Ez eddig is volt azért így, ebben azt hiszem az érdekes az, hogy ha már Ó Magyar Mária síralom, ha már verselés, akkor ugye a ritmikája ennek az változó. Ezt hogy lehet ötvözni adott esetben mesterséges intelligenciával, adott esetben gépekkel való kommunikációban. Tudnál-e mondani példát arra, hogy hogy lehet ezt a gyakorlatba átültetni, ami elméletben működik?
Gyakorlatban a megfigyelés számít. Tehát ugye, hogyha én megpróbálom betűről betűre bevinni a kódot egy adott szóban, akkor szétrobban az agyam, hiszen egy 2000 oldalas regényt betűről betűre indexelni szinte döbbenetesen nehéz, ahogy én próbáltam Balassi Bálintot megfejteni, annak a kódexét, a Balassi kódexet, hogy milyen stílusú egyes vers. Észrevettem, amíg ugye betűnként írtam le a verset, hogy van egy magasabb szintű kategóriája a nyelvnek, ami a betű és a szó között van, ez a szótag. És ekkor gondoltam arra, hogy össze kéne gyűjteni ezeket a szótagokat, és szépen rendszerezni, hogy visszaállítható legyen azokból a szó. Ilyen módon adatok születtek, és kiderült, hogy amikor én ezt rendszereztem, hogy nem csak ugye bevisszük a nyelvet a számítógépbe, mondjuk a Ó Magyar Mária síralom szótagjait, hanem ugye amikor ki akarom nyerni, tehát vissza akarom fordítani az emberi beszédbe azokat a kódokat, tehát az adatbázisból ki is kell tudni nyerni a szöveget, így jött létre egy olyan tipikus adatbázis, amely példátlan és találmány született belőle, tehát gyakorlatilag nem csak iparilag használható, hanem feltalálói értékei vannak ennek a struktúrált adat. Halmaznak.
Nos, ha jól értem, akkor ilyen szempontból független a nyelv, mert ugye bármilyen szótagot lehet előállítani, és bármilyen nyelvet lehet szótagokra bontani?
Minden olyan nyelv, amelyben van magánhangzó és mással hangzó, kötelező, hogy így működjön a logika. Tehát ez egy nyelvfüggetlen paradigma.
És ezért lehet adott esetben alkalmazni például robotok irányítására, vagy adott esetben kontrollálására?
Így van. Nagyon jól lehet alkalmazni, mint eszközt. Tehát az ember az, aki ugye a becsomagolásba teszi a tartalmat. Tehát önmagában a robotnak a kommunikációja, mint például, hogy most a mesterséges intelligenciával beszélgetünk, az nem több, amit nekem válaszol a kérdésemre, az egy zacskó, nylon zacskó. Az nem lesz alkalmas arra, hogy én nagyon frappáns értékesítési szövegeket csináljak belőle.
Azt nem értem, hogy ha a szavakat is beküldjük, mint jeleket, miért előnyösebb szótagokkal operálni, semmint szavakkal? Vagy adott esetben egész mondatokkal?
Mert így lesz pontos az üzenet. Hiszen, hogyha belvisszük a szavakat is, akkor tudjuk eldönteni, hogy az tényleges, valós, létező szótag. Tehát a gépnek fel kell ismernie a bármilyen nyelven bejövő inputot, és ugye ott nagyon fontos az a felismerésnél, hogy megfelelőképpen legyen kódolva a szöveg. Tehát a pontosításhoz, a tűpontos kommunikációhoz eleve ez az elsődleges lépés a beszédátírás.
Mondjuk ezt informatikában, mert hiszen ezzel kapcsolatban írt át tanulmányt, meg könyvet. Mondjuk a robotokkal való kommunikációban, a robotok utasításában, az, hogy van mondjuk egy ritmikája adott esetben egy szövegnek, azt hogyan lehet értékesíteni? Hogyan lehet ebből dollárt vagy forintot csinálni? Tudsz erre példát mondani?
Úgy lehet, ugye, hogy ismerjük azt a szót, hogy money. A money a monetizálás. Na most ugye, hogyha valaki felhasználja ezt az adatbázist, és licencbe veszi tőlem, akkor ugye a felhasználás helyett licencdíjat fizet. Már pedig tudjuk, hogy a programnál fontosabb a hardware, fontosabb a hardware-t ugye energiával üzemeltetni, tehát az energia, a harmadik legfontosabb érték pedig az infrastruktúra, az adatbázis, amit ugye dolgozik a mesterséges intelligencia. És sokkal kevesebb adatot kell neki feldolgoznia, sokkal gyorsabb lesz és hatékonyabb lesz a rendszer, és ráadásul titkosítható, tehát biztonság szempontjából is fontos, hiszen jellé avanzsált a ritmus. Eddig nem gondoltuk, hogy a ritmus, ami csak egy esztétikai kategória, úgymond dísz a nyelven, dísz a versben, nem. Most már tudni fogjuk, hogy a ritmus kötelezően előírja, hogy milyen szót kell oda választani a szövegbe, mert ha nem fér bele a szakaszba, azt a szót nem használhatjuk, hiszen ekkora jelentősége van a ritmusnak a nyelvbe.
A nyelvbe, és mondjuk a gyártásban pedig pont ez a ritmika lehet mondjuk egy ilyen kontrollszerv, hogy egy adott termék gyártása, mondjuk ami nagy sebességgel készül, megvan egy ritmusa. És hogyha ott valami kilógás van az adott ritmusból, akkor ezt tudja az általad kigondolt rendszer észrevenni, hogy hoho, itt történt valami kis probléma?
Így van, mert ahogy ugye egy gyártósorról a nem odaillő kupakot felismerjük, ugyanúgy felismerhető a nem odaillő szótag. Például a szégyenül szépséged, vagy a szegényül szépséged, mind a kettő jelentés szempontjából helytálló az Ómagyar Mária Szilalomban. És ugye mégis ritmikailag különböző az egyik a másiktól. Szegényül, titá, igen, itt Mező Tibor, titá, ahogy bemutatkoztam, amikor felvettük a telefont, de ugye a szégyenül szépséged esetében hosszú az első szótag, tehát táti, tehát jambus helyett Zoheus. És gyakorlatilag nekünk a 100 évvel felfedezett munkába, kódexbe két költeményünk van, a latin is a miénk, a latin verzió, a Plantus Antonestia, és a magyar is a miénk, ami úgy kezdődik, hogy valék, siram, tudatlan.
A kérdés továbbra is az, hogy ezt, ha már mondtad, hogy Kínában voltál, ők mire próbálják használni? Beszéltetek erről?
Tudomány tudományos területen védtem meg a projektet, hiszen egy ilyen változást az elméletben nyelvi szinten, kommunikáció szinten a tudomány talaján meg kellett védeni. Erre született több más tanulmányom, és most jelenik meg Londonban a legújabb, a ritmus mint jel. Tehát gyakorlatilag itt mindenki arra fókuszál, hogy hogyan lehet megszerezni az adatbázist.
Egy kicsit ez olyan, mint amikor a fraktálokat kitalálta a matematika a számítástechnikában, és a te fraktáljaid gyakorlatilag a szótagok, meg a ritmus?
Így van, pontosan. Szótagra szótag következik, és ez ismert a következő elemben is, arra megint szótag következik, arra megint szótag következik, és most a szimmetriát ott látjuk, hogy szótra szó következik, és elfelejti a mesterséges intelligencia és a gépi feldolgozás a szótagokat. Sűrű, gyakori ritmus elem írja elő akár a szó létét is a szövegben. Ami nem illik oda, azt a szót kidobja az alkotó.
Ezzel lehet információt sűríteni? Mert hiszen az 1.1010, azt tudja, mindenki ismeri. Ugye bármit le lehet írni ezzel a kettővel. De mondjuk azért egy szótagot vagy egy szót egy nullákkal leírni, az sokkal több karakter, mint ha van mondjuk egy szótag. Ezzel adott esetben lehet szöveget tömöríteni, vagy nem is szöveget, információt?
És amikor megszámoltam a szótagállományt a hétkötetes értelmező szótárban, ami 58 ezer szónál valamivel több, kiderült, hogy nem kell oda több százezeres szótag beírása a gépbe. 5000 szótagból szépen helyre tudom állítani mindazokat a lexikai szavakat. Nagyon hatékony a rendszer, de azt is látni kell, hogy egy ilyen rendszerben a sűrítés energiatakarékoskodás.
Az elmúlt percekben a Hajdúböszörményi Szili Kft. Tulajdonosát Mező Tibor Sándort hallották. Rövid hírek következnek, majd érkezik a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmo. Azonnal jövünk vissza.